Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Idén 53.680 darab cipős doboznyi ajándékot gyűjtött és osztott ki a baptista szeretett szolgálat. Azt írják, az adventi időszakban 21. alkalommal szervezték meg a cipős doboz akciót, amely Magyarország legnagyobb karácsonyi segélyakciója. Az ajándékokat rászoruló gyermekeknek juttatta el a szervezet, olyanoknak, akiknél talán más nem is kerülhet a fa alá. Jószolgálati nagykövetként Csipes Tamara kétszeres olimpiai bajnok, kajakos és Ördög Nóra műsorvezető is segítette a karitatív kampányt. A tájékoztatás szerint a szeretett szolgálat az adventi időszakban a Budapesti Városháza Parkban létesített központ mellett országszerte 440 gyűjtőponton fogadta az ajándékokat, a gyűjtési időszak december 18-áig tartott. Kiemelték, hogy nagyon sok cég, vállalat, civil szervezet és baráti társaság már sokadszorra, mások pedig először segítették az akciót. A jószolgálati nagyköveteken túl pedig olyan neves személyiségek is csatlakoztak a kampányhoz, mint Milák Kristóf kétszeres olimpiai bajnok úszó, vagy Siklósi Gergely olimpiai bajnok párbajtőrvívó. Már 800 ezeren regisztráltak a digitális állampolgárság programba, jelentette be Vitályos Eszter kormányszóvivő. A számot a program sikerének bizonyítékaként említve arról beszélt, ezzel a megoldással sokkal egyszerűbbé, gyorsabbá és biztonságosabbá válik az ügyintézés, és fizikai iratokat sem kell maguknál tartaniuk az embereknek a jövőben. Vége az otthon hagyott, elfelejtett igazolványok a telefonos időpontkérések korszakának, hiszen minden ott van egy helyen, a zsebünkben, mondta a kormányszóvivő a modern digitális világ igényeinek mindenben megfelelő alkalmazásról szólva. Vitályos Eszter mindenkit arra buzdított, hogy töltse le a digitális állampolgárság program alkalmazását, regisztráljon és éljen az online ügyintézés nyújtotta előnyökkel. Két hétvége alatt több adomány gyűlt össze a Magyar Vöröskereszt számára az Oceanban, mint tavaly, közölte a karitatív szervezet. A közlemény szerint a fogyasztás ugyan visszaesett, de az adományozási kedv nem, hiszen két adventi hétvége alatt a tavainál 3 tonnával több tartós élelmiszert és háztartási cikkeket ajánlottak fel az Ocean vásárlói a Magyar Vöröskereszten keresztül a nélkülözőknek. Ehhez a vállalat saját forrásból 1 millió forint pénzbeli támogatást adott. Kiemelték, hogy az Egy Csomag Szeretet nevű gyűjtésben az összesen több mint 35,5 tonna adományból 30,7 tonna élelmiszer, több mint 2 tonna édesség, 1,5 tonna drogériai termék és majdnem 1 tonna egyéb hasznos felajánlás érkezett az Ocean gyűjtőpontokra. Ebből a mennyiségből majdnem 5000 szeretett csomagot tud összeállítani a karitatív szervezet a szükségleteknek megfelelően. Két csoportszobás 24 férőhelyes bölcsödét épített a Görög Katolikus Egyház uniós támogatással Makón. Az intézményt Kocsis Fülöp metropolita szentelte meg Szent Anna tiszteletére. Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta. Az elmúlt 3 hétben a Hajdúdorogi Főegyházmegye 3 bölcsödével lett gazdagabb, a makói intézmény építését a kormány 360 millió forinttal támogatta. Közölte, a kormány 2010 óta több mint duplájára 67 ezerre növelte a bölcsödei férőhelyek számát. Ma már az ország 1200 településén van bölcsödei ellátás. A KDNP ügyvezető alelnöki posztját is betöltő politikus úgy fogalmazott, mi magyarok a megmaradásunkat köszönhetjük a kereszténységnek és a keresztény kultúrának. Ezért fontos, hogy az egyházak szerepet vállaljanak a legkisebbek gondozásában, és minél előbb átadják ezt a kultúrát a legkisebbeknek. Az intézmény 2025. januárjában nyitja meg kapuit a gyermekek előtt. Sport. Bardóczky Kornél a magyar férfi és női teniszválogatott szövetségi kapitánya mindenek előtt a válogatott kerettagokat figyeli a Balatonfüreden zajló magyar bajnokságon, azokat, akikre számítana februárban a kanadai Davis Kupa selejtezőn. Örömmel mondhatom, hogy mindenkitől pozitív visszajelzést kaptam. Külön köszönettel tartozunk Marozsán Fábiánnak és Vucsovics Mártonnak, mivel az ausztráliai túra után, amikor elvileg európai fedett pályás versenyek jönnek februárban, még vállalják a kanadai túrát is úgy, hogy márciusban pedig mennek majd vissza Amerikába. Végül az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős időre számíthatunk, de az ország északnyugati harmadában erősen megnövekszik a felhőzet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 1 fok között várható, de a szélcsendes derült északi részeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
You've been on my mind. I grow fonder every day. Lose myself in time. Just thinking of your face. God only knows why it's taken me so long to let my doubts go. You're the only one that I want. I don't know why I'm scared. I've been here before. Every feeling, every word, I've imagined it all.
együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása következik.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa a római kúriának: soha ne mondjatok rosszat egymásról. A teológia legyen mindenkié. Interjú Kovács Gusztáv teológussal, az Európai Katolikus Teológiai Társaság elnökével a római nemzetközi konferenciáról. Ferenc pápa a római kúriának: soha ne mondjatok rosszat egymásról. A pápa kifejezte karácsonyi jókívánságait a római kúria tagjainak, és beszédében elítélte, hogy még több gyermeket öltek meg Gázában, és kiemelte az alázat erényét a harmonikus munkaközösség előmozdítása érdekében. Egy egyházi közösség akkor él örömteli és testvéri harmóniában, amennyiben tagjai az alázat útján járnak, és nem hajlandók rosszat gondolni és mondani egymásról. Ferenc pápa szombaton a római kúriához intézett éves karácsonyi beszédében ismét óvaintett a negatív híresztelések és pletykák pusztító hatásaitól, amelyek szerinte megmérgezik a szíveket, és nem vezetnek sehova.
Il titolo di questa allocuzione: benedite e non maledite.
A pápa Szent Pál: áldjátok és ne átkozzátok buzdítását választotta beszéde témájának. Arra ösztönözte a kúria tagjait, hogy tartózkodjanak a rosszindulatú híresztelésektől, ehelyett támogassák a harmonikus és örömteli munkaközösséget. A pletyka károsítja a társadalmi kötelékeket, megmérgezi a szíveket, és nem vezet sehova. Ahogy az emberek gyakran mondják, a pletyka nem ér semmit. Elmélkedése előtt Ferenc pápa ismét a folyamatban lévő halálos gázai háború felé fordította gondolatait, ahol pénteken az izraeli légicsapások legalább 25 palesztint, köztük 7 gyermeket öltek meg, miközben Izrael folytatja a már elpusztított terület bombázását.
Questo è crudeltà. Questo non è guerra.
Ez nem háború, ez kegyetlenség, kesergett a pápa kötetlen szavakkal. Azért akarom ezt mondani, mert megérinti a szívemet, jegyezte meg. Ferenc pápa ezután az alázat erényéről, valamint annak a keresztény életre és közösségre gyakorolt jelentőségéről elmélkedett, összekapcsolva azt a megtestesülés misztériumával.
Questo atteggiamento di parlare bene e non parlare male è un'espressione dell'umiltà. E l'umiltà è il tratto essenziale dell'incarnazione.
Jót és nem rosszat mondani, az alázat kifejeződése. És az alázat a megtestesülés, és különösen az Úr születésének titka, amelyet ünnepelni készülünk, mondta, utalva Szent Pál szavaira a rómaiakhoz írt levelében. Az alázat megélésének egyik módjaként Ferenc pápa az önvád gyakorlását javasolta, olyan korai keresztény lelki tanítók tanításaira támaszkodva, mint a 6. században élt gázai Szent Doroteusz. Doroteusz bölcsessége az önvizsgálatot és a másokról alkotott negatív gondolatok pozitív gondolatokká való átalakítását szorgalmazta. Ferenc pápa az önvádat illetően megjegyezte.
Accusare se stessi è un mezzo, ma è indispensabile. È l'atteggiamento di fondo in cui può mettere radici la scelta di dire no all'individualismo e sì allo spirito comunitario, allo spirito ecclesiale.
Ez az alapja annak, hogy nemet mondjunk az individualizmusra, és igent az egyházi közösség szellemére, amelyben mindannyian egymás őrzői vagyunk, és alázatban és szeretetben járunk együtt, és fokozatosan megszabadulunk a gyanakvástól és a bizalmatlanságtól. Amikor valaki hibát lát az emberben, csak három emberrel tud beszélni róla. Istennel, az érintettel, és ha nem tud beszélni ezzel az emberrel, akkor azzal a személlyel beszéljen a közösségben, aki el tudja intézni az ügyet, senki mással. Az önvád gyakorlata, magyarázta a pápa, tükrözi Isten leereszkedését a megtestesülésben, az isteni alázat azon cselekedetét, amelyben a magasságos úgy dönt, hogy kicsiny lesz, mint a mustármag, olyan, mint egy embermag egy női méhben, aki magára veszi a világ bűneinek elviselhetetlen terhét. Ferenc pápa szerint ezt a valóságot szemlélteti Szűz Mária, aki készségesen, alázattal vett részt Isten tervében, aki ennek a teológiai erénynek az archetípusává tette őt. Nem volt oka önvádra, mégis szabadon azt választotta, hogy teljes mértékben együttműködik Isten leereszkedésével, a fiú megaláztatásával és a Szentlélek leszállásával, hangsúlyozta a pápa.
L'incarnazione del Verbo ci dimostra che Dio non ci ha maledetti, ma ci ha benedetti.
Emlékeztetve arra, hogy az ige megtestesülése megmutatja nekünk, hogy Isten nem elítélt minket, hanem megáldott minket, a pápa rámutatott, hogy pontosan azért, mert mi magunk is áldásban részesültünk, meg tudunk áldani másokat is. Ez az áldás az Isten kegyelmében való elmerülésből fakad, a találkozás pillanatain, a barátságokon keresztül, a nyitottság és nagy lelkűség szellemében, amelyek segíthetnek megújulni és új életet adni az egyébként kiszáradt irodai munkának. Ha a szívünket átöleli ez az ősi áldás, akkor mindenkit meg tudunk áldani, még azokat is, akikkel nem törődünk, vagy azokat is, akik rosszul bántak velünk.
Nella Chiesa, segno strumento della benedizione di Dio per l'umanità, siamo tutti chiamati a diventare artigiani di benedizione.
A pápa a továbbiakban kiemelte, hogy az egyház tagjaiként, akik Istennek az emberiségre adott áldásának jele és eszköze vagyunk, mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy az áldás mestereivé váljunk. Az egyházat pedig egy hatalmas folyóként képzeljük el, amely számos patakba ágazik szét, hogy elhozza Isten áldását a világnak.
La Curia Romana come una grande officina in cui ci sono tante mansioni diverse, ma tutti lavorano per lo stesso scopo, benedire.
A római kúriát műhelyként jellemezte, ahol a különböző szerepek hozzájárulnak ehhez a küldetéshez. Szeretek úgy gondolni a római kúriára, mint egy nagyszerű műhelyre, ahol bármennyire különböző munkakörök is vannak, de mindenki ugyanazért a célért dolgozik. Megáldani másokat és terjeszteni Isten és az Anya Szentegyház áldását a világban. A pápa különösen méltatta a hivatali alkalmazottak rejtett munkáját, akik leveleket készítenek és áldásokat közvetítenek a rászoruló egyének számára.
L'umiltà come via del benedire, la strada di Dio che in Gesù si abbassa e viene a abitare la nostra condizione umana.
Áldozatos munkájuk, mondta, az áldások terjesztésének eszköze. Ez magának Istennek az útja, aki Jézusban leereszkedik, hogy osztozzon emberi állapotunkban, és ezzel áldását adja ránk. Beszéde végén a pápa arra buzdította a római kúria tagjait, hogy vállalják fel az alázatot, és éljenek az áldás igazi mestereiként a világban, azáltal, hogy nem mondanak rosszat másokról.
Non possiamo scrivere benedizione e poi parlare male del fratello della sorella.
Nem írhatunk áldást, és aztán mondhatunk rosszat testvérünkről, figyelmeztetett Ferenc pápa. A teológia legyen mindenkié. Interjú Kovács Gusztáv teológussal, az Európai Katolikus Teológiai Társaság elnökével a Római Nemzetközi Konferenciáról.
Az elmúlt napokban Rómában tartották a Nemzetközi Teológiai Kongresszust, amelynek több magyar résztvevője is volt, a Szent Atya audiencián fogadta azt a 450 teológust, akik a világ minden részéről Rómába gyülekeztek, hogy elgondolkodjanak a teológia jelenén és jövőjén. Itt van velünk Kovács Gusztáv, aki az Európai Katolikus Teológiai Társaság elnöke. Kérem, hogy számoljon be erről a konferenciáról, kongresszusról.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát ez egy nagyon izgalmas esemény volt, 450 teológus érkezett Rómába, és számomra egy meglepetés volt ez az egész, hiszen nem tudtuk, hogy pontosan mi lesz a program. A Kulturális és Oktatási Dikasztérium szervezte magát az eseményt, és hát az utolsó nap tudtuk meg azt a konferencia előtt, hogy a Szent Atya fogadni fog minket, úgyhogy nagy izgalommal készültünk. Már amikor a svájci gárdisták fogadtak minket, és végigmentük azon a lépcsőn, amin az újonnan megválasztott pápa végig szokott menni, ez már számomra rendkívül izgalmas volt, de különösen az, amikor találkozhattunk a Szentatyával, az egy nagyon nagyszerű pillanat volt. 450 teológus, amikor a Szentatyára vár, az egy különleges pillanat, találgattuk, hogy miről fog beszélni, és hát nagyon izgalmas dolgokat mondott. Ami számomra nagyon erőteljesen kifejezte azt, hogy a Szent Atya hogyan is gondolkodik a teológiáról, az, ahogy a teológusokhoz viszonyult. Láttuk, hogy az első sort hívják, hogy kezet fogjon a Szent Atyával, de aztán hívták a másodikat, az ötödiket, a tizediket, és végül én is sorra kerültem, úgyhogy mind a 450 résztvevővel kezet fogott a Szent Atya, és mindenkinek a szemébe nézett. Ez egy olyan jel volt számunkra, ami nem csak egy nagy esemény, hanem tanít is minket, hogy a teológiát valóban így kell művelni, odalépni a másik emberhez, a szemébe nézni, megrázni a kezét, és teljes ember voltában figyelembe venni. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó példa a teológia művelésére.
A beszédét mi is közreadtuk a Vatikáni Rádió hallgatóinak, és valóban egy ilyen komoly és elég szertágazó program az, amit megrajzolt a Szent Atya, kezdve attól, hogy ő egy olyan teológiát képzel el, ami nem egyszerűsíti le a dolgokat, és egy picit újra gondolja a gondolkodást. Ez magyarra lefordítva mit jelent?
Hát amikor ott ültem, és hát végignéztem a termen, akkor tényleg 450 ember, hát 450 féle dolgot gondol, és 450 féle teológiát művel, mégis van nagyon sok minden, ami összekapcsol minket. Szent Atyában az a nagyszerű, hogy ő meg tudta találni azokat a dolgokat, ami mindenkinek, aki ott volt, egy olyan vízhangot keltett a lelkébe, hogy magára ismerhetett. Kezdve attól, hogy a fényhez hasonlította a teológiát, ez egy nagyon-nagyon szép módszertani megközelítése a mi szakmánknak, hivatásunknak, de úgy, amikor például arról kezdett beszélni, hogy nyissak meg a teológiát, tegyük azt mindenki számára hozzáférhetővé, hívjuk meg különösen a középkorúakat, akik esetleg életközepi válsággal küzdenek. Tehát egy nagyon-nagyon nyitott, szerteágazó beszédet mondott, de mindenki magára ismerhetett ebben a beszédben.
Maga a konferencia kétnapos volt, a Pápai Lateráni Egyetemen tartották, több előadás elhangzott ezeken, és ilyenkor mindig érdekes az, hogy a világ különböző pontjairól egészen más szempontokat hoznak az emberek. Mi az, amit szívesen kiemelne, megosztana a hallgatókkal?
Hát maga a konferenciának a struktúrája nagyon érdekes volt. Itt itt nem teológusok beszéltek a teológusokkal, hanem itt a dikasztérium szólította meg a teológusokat. Ez egy nagyon érdekes dolog volt, hiszen általában mi figyelünk arra, hogy mit mond Róma, mit mondanak a Vatikánban, és most ez megfordult, ez a dolog. Nagyon izgalmas előadások voltak, minden szekcióban 7 előadó szerepelt, ugye az 5 kontinensről, hát Észak- és Dél-Amerikát különvették, valamint a keleti egyházaktól volt mindig egy előadó is, hogy nagyon izgalmas viták is kialakultak. Én azt látom, hogy egy nagyon nyitott légkör van Rómában, kíváncsiak a teológusoknak a véleményére, és én úgy gondolom, hogy egy igazi, jó értelembe vett 21. századi együttműködés kezd kialakulni a teológusok és Róma között.
Konkrétan azt kérték a teológusoktól, hogy a Vatikán, illetve a Szentszék számára fogalmazzon meg, vagy dolgozzon ki olyan tanítási programokat, amelyekkel közelebb lehet vinni az emberekhez, az átlag emberekhez a teológiát. Hogyan lehet a teológiát, ami azért egy eléggé sajátos nyelven rendelkező szakterület, elhozni az emberekhez?
Hát én úgy gondolom, hogy itt a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán, ahol én is dolgozok, és aminek a rektora vagyok, Szentatyának a szavait már részben azért valóságá is váltottuk. Nagyon sokan tanulnak nálunk, ugye nekünk nincs szemináriumunk, hanem laikus hallgatók jönnek hozzánk. Nagyon sokszor nem is konkrét céllal, hanem egyszerűen érdeklődnek a teológia iránt, érdeklődnek a hit iránt, már rendelkeznek egy diplomával, de valami többet szeretnének az életükbe. Amikor a Szentatya erről beszélt, akkor én nagyon örültem, mert tényleg a mi intézményünkre tudtam asszociálni, magunkra ismerhetünk ezekben a szavakban, és én úgy gondolom, hogy ezt a kört ezt a jövőben még tovább lehet tágítani. Tehát akár a fiatalok felé, akár az idősek felé nagyon sok olyan ember van, akit érdekel ez a terület, és akiket megszólíthatunk most már a Szentatya bíztatásával és talán ajánlásával is.
Látott-e olyan példát, tehát egyrészt az Európai Katolikus Társaságban, vagy azon túl a világ többi részéről, amit érdemes lenne átvenni vagy követni?
Igen, magán a konferencián belül volt egy olyan rész, amikor a teológiának a nem teológiai módszerrel történő műveléséről volt szó. Itt voltak matematikusok, fizikusok, de jöttek nagyon sokan képzőművészek, vagy akár zenészek is, volt egy koncert is, és ők nagyon szépen rámutattak arra, hogy a teológiát azt nem csak azokkal a módszerekkel lehet művelni, hogy mi tesszük, hogy szövegekkel dolgozunk, beszélünk, előadunk, vitázunk, gondolkodunk, hanem van ennek egy másik dimenziója is, ami inkább az emberi érzékeléssel, érzékekkel kötődik össze. Ezt szeretnénk itt a főiskolán is megvalósítani, tavasszal indul egy kurzus, ez Kranduk Frigyes atya javaslatára, ahol a hallgatók rajzolni tanulnak, majd a második szemeszter szobrászkodni, végül pedig zománcégetéssel kísérletezhetnek. Ez is egy olyan helyi próbálkozás, amikor szeretnénk azt, hogy a teológia az ne csak szóban, hanem akár anyagban is testet öltsön.
Pécset említette, a Hittudományi Főiskolát, ahol külföldi hallgatók is vannak, tehát ez egy ilyen nemzetközi világ tulajdonképpen. Ők is nyitottak mindenre?
Igen, Rómában is kérdeztek erről, látták a honlapunkon, hogy Nigériából érkeztek hallgatók hozzánk, nagyon nyitottak, ők magyarul tanulnak, tehát ez egy teljesen új dolog, ez egy új kísérlet, próbáljuk őket minél jobban bekapcsolni, nem csak a főiskola életébe, hanem egyszerűen Pécs életébe, a magyar társadalomnak az életébe, hogy barátaik legyenek, ismerőseik legyenek, és hát az ő mentalitásukhoz nagyon jól illik a teológiának ez a tág szemlélete. Néha beszélgetek velük, hogy mit csináltak délután, és mondják, hogy táncoltak. A tánc az egy olyan elemi dolog, ami hozzátartozik az ő életükhöz, és ami nem csak a liturgiában, de talán a teológia művelésében is segítheti őket, és egy sajátos kifejezési formát adhat az ő teológiájuknak.
Vannak-e olyan kiadványok, könyvek, vagy egyéb olyan segédanyagok, amelyeket ajánlhatna a Vatikán eredő hallgatóinak, azoknak, akik szeretnének a teológiával ismerkedni, foglalkozni, anélkül, hogy rögtön tudóssá válnának?
Igen, hát egyrészt ajánlom a főiskola honlapját, és van egy online könyvtárunk, ahol mindenki tájékozódhat. Én úgy gondolom, hogy most már Magyarországon nagyon sok könyvesboltban, különösen egyházi könyvesboltokban elérhetőek olyan kiadványok, amelyek egy alapvető bevezetést nyújtanak a keresztény hitbe. Én ajánlom mindenkinek, hogy menjen el egy könyvesboltba, nézzen körül, szagolja meg a könyveket, vegye kézbe, olvasson bele, mert mindez csak gazdagítja az életünket.
Akkor kívánom, hogy a teológia valóban lehessen mindenki, és sok sikert a munkájához.
Köszönöm szépen, és áldott karácsonyt kívánok mindenkinek.
Kovács Gusztáv teológussal Gedő Ágnes beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől. Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Daloljatok az Úrnak! Énektanulás a Kecskeméti Társszékesegyház Benediktus kórusával. Karnagy Nagy Péter.
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Ma az Éneklő Egyház 509-es számú énekét tanuljuk meg, melynek kezdősora így hangzik: Örvendjetek mindig az Úrban. Segítségemre lesz Molnár Ferenc diákonus és templomunk Benediktus kórusa. Most hallgassuk meg az antifónát. Örvendjetek mindig az Úrban, ismét mondom, örvendjetek, mert az Úr immár közel van hozzánk. Most énekeljük el az antifónát férfiakkal.
Örvendjetek mindig az Úrban, ismét mondom, örvendjetek, mert az Úr immár közel van hozzánk.
Most kérem a hölgyeket, hogy ők énekeljék.
Örvendjetek mindig az Úrban, ismét mondom, örvendjetek, mert az Úr immár közel van hozzánk.
Most énekeljük el mindnyájan.
Örvendjetek mindig az Úrban, ismét mondom, örvendjetek, mert az Úr immár közel van hozzánk.
Most énekeljük el a Zsoltárt.
Ne aggódjatok tehát semmiért, hanem mindenben szálljanak föl a ti kéréseitek az Istenhez, és az Isten békéje, mely meghalad minden értelmet, őrizze meg szíveteket és elméteket Jézus Krisztusban. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen.
Most kérem a kórust, hogy énekeljük el az egészet.
Örvendjetek mindig az Úrban, ismét mondom, örvendjetek, mert az Úr immár közel van hozzánk.
Örvendjetek mindig az Úrban, ismét mondom, mert az Úr immár közel van hozzánk.
Ne aggódjatok tehát semmiért, hanem mindenben szálljanak föl a te kéréseitek az Istenhez, és az Isten békéje, mely meghalad minden értelmet, őrizze meg szíveteket és elméteket Jézus Krisztusban.
Örvendjetek
legyetek mindig az Úrban. Ismét mondom, örvendjetek, mert az Úr immár közel van hozzánk.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, míg éppen kezdetben vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen.
Örvendjetek mindig az Úrban, ismét mondom, az Úr immár közel van hozzánk.
Örvendjetek az Úrban szüntelen. Az Úr közelségének öröme adja meg az ember békéjét és lelkének derűjét. Az Úr közelségének öröme töltötte el anyja méhében a keresztelőt, amikor Mária Zakariás házában köszöntötte Erzsébetet. És ez az öröm lesz teljessé keresztelő Jánosban, amikor felnőttként rámutat majd az Isten bárányára. Az utolsó vacsorán tanítványaitól búcsúzó Jézus ugyanezt az örömöt hagyja örökül azokra, akik hisznek benne és megtartják parancsait. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen ti bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Add meg, Uram, hogy állandóan benned, belőled éljek, és hogy ez legyen az én egyetlen örömöm. Köszönöm, hogy szent lelked által lassan megízlelteted velem már itt a földön a te örömödet, és azt a boldogságot, amelyet szem nem látott, fül nem hallott, s az emberi szívbe fel nem hatolt. A szent liturgiában ez az öröm vár rám, de ezt az örömöt hordozom lelkem mélyén az adventi ködben, fagyban és hóban bandukolva, mindenhová, ahová csak megyek. Add, hogy a te boldogságodból kezdjen megvilágosodni szívemnek homája, hogy kezdjenek olvadni jeges páncéljai, hogy a te örömöt szelíd jele lehessek ebben az örömtelen világban. Amen.
Most énekeljük el orgonakísérettel.
Örvendjetek mindig az Úrban, ismét mondom, örvendjetek, mert az Úr immár közel van hozzánk. Örvendjetek mindig az Úrban, ismét mondom, örvendjetek, mert az Úr tehát semmiért, hanem mindenben szálljanak föl a ti kéréseitek az Istenhez, és az Isten békéje mely meghalad minden értelmet, őrizze meg szíveteket és elméteket Jézus Krisztusban. Örvendjetek mindig az Úrban, ismét mondom, örvendjetek, mert az Úr immár közel van hozzánk.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak,
és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké, amen.
Örvendjetek mindig az Úrban, ismét mondom, örvendjetek, mert az Úr immár közel van hozzám.
Köszönöm, hogy velünk tartottak, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. További tartalmas időtöltést kívánunk!
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, 2024. december 21-e szombat végéhez értünk. Köszönjük, hogy ma is minket választottak. Munkatársaim voltak a mai napon, a zenei szerkesztő Bartók Beáta volt, a technikai pultnál Karkus István ül, a hírszerkesztő hírolvasó pedig Kriston Tamás volt. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is búcsúzom önöktől, de előbb nézzük, mi vár ránk a folytatásban. Esti imával zárjuk ezt az órát és ezt a napot, éjféltől pedig a himnos csendül fel. Ezután hírek, majd Beszélőkönyvek című műsorunkkal jelentkezünk, ezután Szerzetesek fél órája című műsorunkat hallhatják. Egy óra után Időjárás, Könyvek könyve és Daloljatok az Úrnak című műsorainkat hallhatják. 2 óra után Kávéház, 3 óra után Itt élünk című műsorunkkal jelentkezünk, 4 óra után Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkat sugározzuk.
Jó éjszakát, szép álmokat kívánok az aludni térőknek, tartalmas időtöltést kívánok a velünk maradóknak, a mai nap gondolatébresztő mondatával búcsúzom, ami Tom Hiddlestontól származik és így hangzik: mindenkinek két élete van, a második akkor kezdődik, amikor rájövünk, hogy csak egy van. Áldott adventet kívánok minden kedves hallgatónknak. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották.
Isten békéje pedig, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és elméteket Urunk Jézus Krisztusban. Olvasom a Filippieknek írt levélben. Keresztény tanításunk szerint Istenhez csak úgy lehet rendezni a viszonyunkat, ha egymással is helyes kapcsolatban vagyunk. Isten megváltott minket Krisztus által, de Isten szeretetünket éppen az emberek iránti szeretetünk és szolgálatunk tükrözi vissza igazán. Az embertársi szeretetet pedig nem lehet külön választani az igazságosságtól. Föltételezi ez a szeretet, hogy teljes igazságosság uralkodjék, elismerjük embertestvéreink méltóságát és jogait. Maga az igazságosság is csak a szeretetben válik teljessé. Az az ember, akit magunk előtt látunk, a láthatatlan Isten képmása és Krisztus testvére. Ezért a keresztényeknek minden emberben meg kell látniuk magát Istent, és azt a kívánságát, hogy mindenkivel szemben legyünk igazságosak és szerető szívűek. Megkérdeztek egy bölcset, hogy melyik a legfontosabb óra, amelyet az ember megél. Melyik a legjelentősebb ember, akivel találkozik, és mi a legszükségesebb tett? A válasz így hangzott: a legfontosabb óra mindig a jelen. A legjelentősebb ember mindig az, aki éppen előttünk áll. A legszükségesebb tett mindig a szeretet. Istenem, a kirakatok is most már a karácsonyt hirdetik. Szinte kiabálnak, de nem imádkoznak, és nem téged várnak. Uram Jézusom, én csak téged várlak. Ó, add, hogy ne istáló legyen, amit neked felkínálok. Szeretet legyen a meghívásom, bűnbánat a takarításom, imádság a társalgásom. Minden nap másként várlak, de mindenkiben téged látlak. Ajándékot készítgetek, és soha el nem felejtlek. Ehhez adj most erőt, hogy valóban szent legyen az én számomra is az Úr jövet.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.